Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Páva utcai zsinagóga Haftara tanulási programja, és ezen a héten a Vaet Hanannak a heti szakaszát olvassuk fel a Tórából. De a Haftara az nem ehhez kapcsolódik, hanem előbb az előző három héten keresztül volt a három feddő Haftara, és most jön a hét vigasztaló Haftara. És ez, amit most olvasunk, ez a hét vigasztaló Haftara közül az első. Miért a feddés és miért a vigasztalás? Ezen a héten volt Tisza B'Av, ez a zsidó gyásznap, amikor az elveszett szentét siratjuk, és most annyit gyászoltunk, hogy most elkezdjük magunkat vigasztalni. Egy olyan prófétai olvasmányt választunk ehhez a héthez, amiben valami jó hírek vannak. Eddig olyanokat olvastunk, hogy sajnos bűnöztünk, sajnos büntetés fog jönni ezért, most pedig a közelgő megváltásról és annak reményéről olvashatunk. Ki lesz az a próféta, aki minket vigasztalni fog? Hát ez a próféta nem más, mint Jesajáhú, vagyis Ézsajás, akitől hát nem ezt a hangnemet szoktuk meg. Már a múlt héten is tőle olvastunk, de egész más hangnemet ütött akkor meg, a feddés, szidás hangját. És most ez a Jesaja könyvének a második része. Na most sokan vannak, akik amellett érvelnek, hogy Jesaja könyvét két különböző ember írta. Az első részét írta ez a bizonyos Jesaja ben Amoc, Jesajahu ben Amoc nevezetű proféta, aki Jeruzsálemben élt, szépen írja is a könyv elején, hogy mikor, és a könyv második részénél, amikor egy hangnemváltás van, ott úgy érvelnek ezek az emberek, hogy ezt már egy névtelen szerző írta, aki nem akarta megadni a nevét, viszont be akarta illeszteni magát a Jesaja könyvei közé, és ilyen módon akart bekerülni a hagyományba. Sok minden ellentmond ennek az elméletnek. Például fölhoz számos érvet a Herznek a kommentárja, és most ezekből idézek, és bárki ezt elolvashatja, hogyha elmegy a saját zsinagógájába, és leemeli a Herznek a kommentárját, az ötödik könyv 486. oldalán fogja megtalálni ezt a bizonyos Jesaja második részének szerzősége című részt. És itt azzal érvel, hogy például az egy gond ezzel az elmélettel, hogy a zsidók azok mindig nagyon szeretik megjegyezni a nagy embereiknek a nevét. És egy igen nagy ember volt az, ez akit a kritikai irodalom Deutero Ézsaiásnak nevez, aki megvigasztalta őket, aki új reményt öntött beléjük, és a szellemi felfrissülést, a szellemi megújulást jelentette egy nagyon nehéz korszakból egy kiutat. Tehát egy fontos ember volt, és egy fontos embernek a nevét a zsidók elfelejtik, akik arról híresek, hogy mindent megjegyeznek, és mindent fölírnak, és még 1800 évvel később is a szentélyüket síratják, hát ez nem lehet. Egy másik érv, ez a Wiener nevezetű szerzőtől származik, hogy lehet az, hogy ez a két proféta, feltételezett két proféta nem olyan távol élt időben egymást, olyan 150 éve, és hát két ilyen nagy géniuszt, akik ilyeneket írnak, nem szokott kitermelni, az a tapasztalatunk, hogy nem termel ki a történelem az emberiség. Tehát itt egy géniuszról van szó. Az, hogy most van az egész könyvben egy hangnemváltás, az nem lenne példa nélküli önmagában. Tehát az eredeti elmélet, miszerint az egész könyvet Jesajahu írta, az nem ellentmondásos. Azt is gondolhatjuk, hogy egyszerűen a könyv első részében feddéseket gyűjtött össze, és a megtérésre ösztönzött, a másodikban pedig a reményről prófétált. Ez egy nagyon szép szerkesztése így a könyvnek, tehát ez így egy hihető feltételezés. Na most tudni kell egy nagyon fontos dolgot itt a prófétaság lényegéről. Mit jelent az a zsidó hagyományban, hogy próféta? Vajon egy olyan emberről van szó, aki megjövendöli? Jövendőmondó? Megjövendöli a jövőt? Nem, mivel hogy a Tóra explicit módon tiltja azt, hogy bárki jósokhoz forduljon, akik a jövőről próbálnak jóslatokat mondani. A próféta az egy egészen másik szemszög, és ezért nem mondhatjuk azt, amit pedig hát kényelmes lenne mondani, hogy ez a bizonyos Jesajahu próféta megjövendölte egyszerűen 150 évvel később érkező megváltást. Nem erről van szó, nem megjövendőli a megváltást, hanem pusztán a törvényszerűségeket ismeri föl. És a Tórát tanulja, és ebből vezeti le azokat a gondolatokat, amik igenis, hogy reményt adhatnak, és egy szebb jövő képét felvázolhatják előttünk. Erről a prófétaságról egy nagyon érdekes betekintést nyújt, rögtön a Haftarának az első mondata. Nahamu, nahamu, ami. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet. Természetesen adódik a kérdés, hogy miért szerepel kétszer az, hogy vigasztaljátok. Azt mondja a Midrás, hogy az első vigasztaljátok, az vonatkozik a babiloni fogságra, a babiloniai első galutra, száműzetésre, és a második nahamu, a második vigasztaljátok, az a római száműzetésre vonatkozik, és így megfelel a szentély kétféle pusztulásának. Tehát ilyen módon egy ilyen utalásszerű üzenet van szentélynek mindkét pusztulásáról ebben az egy nahamu-ban. Ezzel lehet vitatkozni, hogy a prófétának nem az az elsődleges feladata, hogy jövendőljön, hanem az, hogy visszatérítse a zsidó népet az örökkévaló útjaihoz, az örökkévaló törvényéhez. Jövendőlésnek tűnhet egyébként az is, hogyha most csak a hétköznapi életből vett példákra gondolunk, hogyha olvasunk valamilyen történetet, amit már 100-500 éve megírtak, és azt mondjuk, hogy ez rólam szól. Akkor most ez a történet, ez megjövendőlte az én életemet? Nem. Hasonló minták, sémák, megesnek különböző emberekkel, és az a bölcs, az az okos, mint egy próféta, aki ezekből szépen képes levonni a tanulságokat, képes alkalmazni a helyzetekre, vagy hogy közmondást mondjak, de megpróbáljak nem közhelyes lenni. Itt ahelyett, hogy jövendőlésről beszélünk, gondolhatunk arra a magyar közmondásra is, hogy más kárán tanul az okos. Tehát ilyen szempontból a próféta nem jövendőmondó, hanem egyszerűen egy bölcs, spirituális vezető, aki tudja, ismeri a szellemi világnak a törvényszerűségeit. Még egy érdekességet vettek észre bölcseink, amikor ezt az első mondatot olvasták, hogy nahamu, nahamu, ami, hogy hiányzik belőle egy szó. Nahamu, nahamu, et, ami. Vigasztaljátok, vigasztaljátok a népemet. Hogyha ez a szó, hogy et hiányzik belőle, akkor úgy is lehet értelmezni, hogy vigasztaljatok. Vigasztaljatok népem, mármint engem. Jomár el a kéhem, mondja az örökkévaló. Azt mondja a ti istenetek, hogy vigasztaljátok őt. Hogy lehet ez? Miért kellene a zsidóknak vigasztalnia az örökkévalót? Hát azért, mert az örökkévalónak meg kellett büntetni a zsidókat a saját bűneik miatt. Emiatt képletesen szólva az örökkévaló szomorú, és őt meg kell vigasztalni. Persze, aki vigasztal, az vigasztalódik is. Tehát ilyen módon a kör bezárul. Hasonló ez ahhoz, amikor egy apa a gyermekének mondja, hogy most meg kell sajnos büntesselek, viszont ez, hogy én ezt teszem, ez nekem jobban fáj, mint neked. Van az örökkévalónak ez a kétféle tulajdonsága. Midat harachamim, midat hadin, már erről tanultunk egyszer. Midat harachamim, ezt kifejezi a négybetűs Isten, ez a Yud-Kei, Vav-Kei. A midat hadin, ezt kifejezi a Elokim, ez az Isten név, ami ebben az első mondatban szerepel. Egyébként ez feltűnő, mert általában a prófétai szövegekben vagy az szokott lenni, hogy Ne'um Hashem, így szól az örökkévaló, az irgalmas Isten, vagy az, hogy Koamár Hashem, ezt mondja, így mondja az örökkévaló, de itt nem ez, hogy Jomár Elokéhem, így szól a ti istenetek, aki büntetett. Ez az a pont, tehát, ahol a Jesajahunak a könyve megváltozik feddésből, vigasztalásba, tehát az ítélkező Isten tulajdonságból a irgalmazó isteni tulajdonságba. Ez az a pont, ez az az átmenet, ahol már az örökkévaló maga is, hát sajnálja, hogy ezt kellett tennie. Ez a midat harachamim, ez az irgalmazó Isten, ennek az a lényege, úgy fogalmazható meg, hogy amikor büntetnie kellene, akkor nem büntet. Ez az irgalom lényege, ez a kegyelem, ez a chesed. Egy nagyon fantasztikus midrás van ami azt mondja, hogy a Tóra az cheszeddel kezdődik és cheszeddel végződik. Irgalommal. Mi az az irgalom, mi az a cheszed, amivel kezdődik? Azzal, hogy az örökkévaló ruhát ad Ádámnak és Évának. Felruházza a mezítelen, Malbisa Rumim. Nagy jó cselekedet, amit nekünk is meg kell csinálni, a szegényeknek, hogyha nincsen pénz öltözködésre, akkor ez nekünk segítenünk kell rajtuk. Mivel végződik? Azzal, hogy eltemeti Mózes. Ez a Levajat Hamét, ez a halottnak az elkísérése, ez szintén egy nagyon nagy micva. És azzal, hogy a Tóra cheszeddel kezdődik, és cheszeddel végződik, azzal az örökkévaló Isten példát mutat nekünk. És akkor adódik a természetes kérdés. Hát miért van az, hogy azt mondja, hogy cheszeddel kezdődik, az a cheszed, hogy felöltözteti Ádámot és Évát abban. Mi a cheszed? Hát annyi mindent mondhatott volna, hát annyi minden van az elején. Hát eleve megteremti a világot, megteremti az embert, belehelyezi őket az édenkertbe. Ádám egyedül van, odaadja neki az Évát. Ezek nem cheszed, ezek nem irgalom? Na igen, de van egy nagy különbség. Az, hogy ez az irgalom, hogy felöltözteti a mezítelent, ez azt jelenti, hogy ők teljesen jogosan voltak mezítelenek. Ők saját bűnükből kifolyólag megmondta az örökkévaló, ne szedjél azzal a fáról, és szedett a fáról. Hát akkor kifizetnek az édenkendből. Hát akkor csinálnak maguknak ruhát. Hát maguknak főzték, ők is egyék meg, semmi gond nincs ezzel. Levadásznak egy állatot, és levágják a bőrét, és befedik magukat vele. Ezt megtehetnék. De nem erről van szó, hanem arról, hogy az örökkévaló irgalmat gyakorol. Az irgalom nem más, mint az, hogy te bűnöztél, de én irgalmat gyakorolok veled. A saját hibádból kifolyólag vagy ott, ahol vagy, de én mégis ezt felülbírálom. És ez egy nagyon fontos lecki a mi számunkra, hogyha mi cheszedet akarunk gyakorolni, irgalmat, akkor az sosem azt jelenti, hogy valakivel kedvesek vagyunk, aki kedves hozzánk. Az mindig azt jelenti, hogy például, hogyha van egy kis gyerekünk, vagy egy házastársunk, vagy egy testvérünk, vagy egy barátunk, és már megmondtam neked ezerszer, hogy ne tedd ezt így, ne tedd ezt úgy. Megmondtam neki? Megmondtam neki. Úgy csinálta. Megtörtént a baj, és akkor nem azt mondom, hogy megmondtam most edd is meg, amit főztél, hanem azt mondom, hogy cheszed, irgalom, segítek. Hiába, most már elmúlt az az időszak, amidát hadin, amikor ítélkezek, most már segítek, most már irgalmazok. Hiába kellemetlenség nekem, hiába jelent ez nekem nehézségeket, akkor is. Ezt jelenti a cheszed, ez a midát harachamim, az irgalmas tulajdonság. Visszatérve akkor a Jesajának a proféciájára, ez az egész haftará végig egyetlen egy témára van felépítve. Ez pedig nem más, mint az, hogy adottak a számüzetésben lévő emberek, és őket vigasztalni kell. Ők a szkeptikusok. Nem hisznek abban, hogy valaha is jobbra fordulhat a sorsunk. És minden érv, amit fölhoz Jesajahu ebben az egész haftarában, az kizárólag ezért van. Ezért beszél Isten nagyságáról, hogy megerősítse a hitüket. Na most azért, hogy jobban megértsük, hogy ez az egész szép beszédre miért van szükség, ahhoz először bele kell helyezkednünk az ott élő embereknek a gondolatvilágába. Mi az, ami őket aggasztotta? Mi az, amiért ők nem hitték el, hogy őket az örökkévaló Istenük meg fogja váltani? Hogy kiváltotta Egyiptomból, úgy ki fogja váltani őket Babilóniából is. Gondolhatnánk. Most akkor nézzük meg azt a listát, amit összefoglalt itt ez a szerző, akinek a könyvét olvasom, hogy mik lehettek azok a nehézségek, amikkel a prófétának szembe kellett nézni egy ilyen profécia esetén. Első nehézség. Tudjuk, hogy ugye a népben eluralkodott ekkor a bálványimádás. Ez a bálványimádás, ez biztos, hogy visszavett az örökké valóba vetett hitből. Az, hogy létezik egyáltalán ilyen, még hogyha én hiszek is az Istenben, az is, hogy az a tény, hogy a szomszédnak ott van otthon az a kis házi bálvány, és ő benne hisz, hát akkor egy picit kevésbé hiszek abban, hogy egy láthatatlan Isten engem most ki fog vinni innen ebből a fogságból. Akkor az is, hogy látjuk, hogy milyen egy erős ellenség van. hogy fognak ezek minket elengedni? Világhatalom volt akkoriban Babilónia. Akkor rövidesen fogjuk látni, hogy ott van egy Babilónia és Izrael földje között van egy sivatag. Azon most keresztül menni nem egy egyszerű dolog. Emlékezzünk vissza, az első feddő haftarában ezt említette meg, hogy milyen egy fantasztikus volt zsidó nép, amikor kivonultunk Egyiptomból, akkor milyen örömmel jöttek a pusztába, a Midbarba, a sivatagba, ami nem egy könnyű terep. Na, hát most ez a nem könnyű terep várja őket megint. Arról nem is beszélve, hogy tudjuk, hogy ez a babilóniai fogság, ez azért idézőjelbe tett fogság volt. Olyan nagyon rossz dolguk nem volt a zsidóknak ebben az időszakban, mint a Egyiptomban. Egyiptomban ugye rabszolgák voltak, Babilóniában pedig hát az urak voltak ők. Nagyon jó helyük volt. Kicsit hasonlóan tudjuk elképzelni ezt a galutot, ezt a számüzetést, mint azt a mostani galutot, amiben élünk. Például Európában, hogy a zsidóknak vannak jó munkahelyeik, nagyon megbecsülik őket, mint a szellem emberei, ugye most nagyon sok értelmiségi munka és értelmiségi pozíció van, és a nagy emberek miatt. Tehát van egy kis megélhetésük is, tehát úgy összességében véve nincs olyan nagy dolog, ami őket odavonza. Tehát igenis szükség van a prófétának a hangzatos nagyívű képeire is. Rögtön az első ilyen kép, amit itt látunk, az a harmadik mondatban van, egy nagyon híres kép. Van egy ilyen kifejezés magyarul is, hogy pusztába kiáltott szó. Hát ugye a pusztába kiáltott szó az olyas valami, amit feleslegesen mond az ember, de most pont ezt nézzük, hogy amit a Jesajáhu mondott, az nem volt pusztába kiáltott szó. Mindjárt látni fogjuk, hogy miről van szó. Kol koré bamit bár pannó derech hasém. Kol koré bamit bár kolkoré, egy hang kiált, bamit bár panu derech hasem. A pusztában, a sivatagban simítsátok az útját az örökkévalónak, egyengessétek. Jásru bárává, mesilá, lélokénu. Jásru bárává, tegyétek egyenessé a vadonban, az aravában, mesilá lélokénu, egy utat, ami Istenünknek. Tehát ez, amit látunk, ez a kép, ez nagyon hasonló ahhoz a vörös posztóhoz, amit szépen leszoktak engedni a királyok előtt, hogy a Herz kommentárja azt írja, hogy keleten ma is megvan az a szokás, hogy királyi bevonulás alkalmából rendbe hozzák az utakat. Na most ez a királyi bevonulás, amiről itt olvasunk, ez ennél sokkal fantasztikusabb, mint egy átlagos király. Révén, hogy most a királyok királyáról van szó. Minden völgy emelkedjék, minden orom és béc hajoljon le, a zegzugos legyen simává, a szakadékos síkká. Így olvassuk ezt a negyedik mondatban. Szóval egy fantasztikus, hát mondhatjuk, hogy útfelújítás az, amit itt látunk ebben a mondatban. Egy másik értelmezés szerint, derech hasém, az örökkévaló útja. Mi ez a derech? Ez a derech, ez nem csak azt jelenti héberül, hogy út, hanem azt is jelenti, hogy mód. Az a mód, ahogyan a dolgokat csinálom. Angol is van ilyen kifejezés, the way it is. Az a dolog, ahogyan azt kell, ahogyan azt szokás csinálni. Na most a hagyományban találunk több példát is arra, hogy mi az az út, amit egyengetni kell, amivel meg kell alapozni ezt az egész hazatérést. Lehet, hogy ez arra vonatkozik, ugye, hogy Ezra és Nehemja volt az a két nagyszerű államférfi, akik az egész visszatérést Babilóniából elméleti módon megalapozták. Ugye Ezrának számos rendelete van, amik még mind a mai napig érvényesek. Ugye akkoriban élt az a nagy gyülekezet, aki az egész imarendünket megalapozta. Akkor abban az időben alakult ki az, hogy a Tórát olvassuk föl heti szakaszokra osztva. Eredetileg a Tórát meg volt adva, a Tórában is van egy parancsolat, hogy Tórát kell olvasni, de nem olyan gyakran. Nem egy évenként kell felolvasni, és minden héten heti szakaszokra osztva, hanem 7 évenként is egyszerre. Na jó, az mondjuk lehet, hogy fárasztó lenne, de tényleg a Tórában eredetileg ez van írva, hogy az egész nép összegyűlik, és meghallgatja egyszer hét évenként az egyik ünnepnapom. További lehetséges értelmezések arra, hogy mi ez a derech. A derech, a Rambam azt mondja, a Maimonides rabbi, hogy ez a derech, ez az a jó út, amit követni kell, ez az, amelyik nem csap át egyik szélsőségbe sem. És számos példát hoz erre a Rambam, hogy lehet, hogy van, aki túlságosan ingerlékeny, az se jó, de az se jó, hogyha túlságosan béketűrő. És akkor ezt mondja ő az emberi tulajdonságukra alkalmazza, hogy próbáljunk meg követni egy olyan utat, az arany középutat, amelyik nem tér el egyik szélsőség irányába sem. Egy másik forrás, a Misna, az Avot traktátusban, azt mondja, hogy Eizohi derekhésá rá, melyik az az egyenes út, amelyiket kövessen az ember, és azt válaszolja, hogy Kolsehuti feret leoszea, mindegyik, amelyik tiferet, dísz, dicsőségére válik annak, aki csinálja. Vagyis mit mond itt a Misna? Azt mondja, hogy akarjál tetszeni az embernek. Akarjál tetszeni az embernek, csinálj úgy a dolgaidat, intézd úgy, hogy az... Valaki nekem egyszer így mondta zseniálisan, hogy jó legyen az optikája. Hogy ez így jobb az optikája, hogyha úgy csinálom, hogy nem érthető félre, hogy nem gondolhatják azt, hogy én itt most valamit sumálkolok. Tehát az ember hajlamos sajnos azt hinni néha, hogy csak az a fontos, hogy Istennek tetszen, és hogy az emberek mit gondolnak, azt az emberek gondolják, ők úgyis tévednek, úgyis az Isten ítél a végén. De a hagyomány nem ezt mondja. A hagyomány azt mondja, még a Salamon prófétának is a példabeszédek könyvében, és azt mondja, hogy aki az ember, hogy nincsachén veszéhel tov, be iné elokim ve adám, hogy kegyet, és jó széhelt, jó intelligenciát, okosságot találjunk az Istennek és az embereknek a szemében. És ezt is mondja a Misna, akik az embereknek tetszik, az tetszik az Istennek is. Aki az Istennek tetszik, az embereknek is tetszik. Szóval igenis próbáljunk megfelelni optikailag is. És ez az optikai megfelelés is bizonyos értelemben ez az út, ez az a díszes út, ami a sivatagban épül. Egy csodálatos, kényelmes út, amin keresztül tudnak menni a zsidók hazafele Babiloniából, és noha meg tudnák csinálni azt is, úgy mennek haza, mint annak idején Egyiptomból, hogy csak úgy keresztül vágnak rajta, de itt nem erről van szó, itt egy szép úton mennek keresztül. Ezen az úton, amit egyengetni kell, egyenessé kell tenni. A következőkben azt a híres képet látjuk, hogy a testek, azok elhervadnak úgy, mint a fű, és mint a rétnek a virága. Úgy hervadnak el. Hát egy vigasztaló proféciában ez egy kicsit lehangolónak tűnhet, de itt természetesen arról van szó, hogy Izrael ellenségeinek az élete, hát ilyen tiszavirág életűek, és ezért végződik arra a nyolcadik mondatban, hogy udvarelo kénu yakum leolam, hogy az Istenünknek a mondása az megmarad örökre. Hogyha ő megígéri azt, hogy mi ki fogunk vonulni, akkor mi ki fogunk vonulni. Egyébként ez az a kis részlet, amit a Brahmsnak a német rekviemjében ez a legméltóságteljesebb és legszebb ilyen lassú tétel. Und alles Fleisch es ist wie Gras címen lehet esetleg rákeresni a YouTube-on, akit érdekel, ez egy nagyon szép megzenésítése ennek a proféciának. És ugyanakkor egy másik megzenésítésről is szeretnék beszélni, ez pedig a mi nagyünnepi liturgiánk. A Jom Kippur napján van szintén ez a kép, és két helyen is van egy utalás, mind a kettő a Jom Kippur Rosh Hashanah nagyünnepi Muszáf ima rendjében szerepel, a leghangsúlyosabb helyen, ahol az Uneszene Toikef az egyik legkiemelkedőbb ima is, ott is megemlíti ezt, hogy az ott pontosan erre a részre utal, erre a bizonyos hetedik mondatra. Yahweh is Chatzir Na'avel Tzitz Ki Ruach Hashem Nashva Bo. Elszárad a fű, és elhervad a virág, mert az örökkévalónak a szele, a Ruach Hashem, az örökkévalónak a lehellete, vagy fuvallata, vagy lelke fújt rá. Na most mi ez az örökkévaló lehellete, vagy fuvallata? A Herz kommentárja azt írja, hogy ez lehetséges, hogy ez a sirokkó, az a sivatagi szél, ami tényleg elhervasztja azt a sivatagi növényzetet, ugye, hogyha maradunk ebben a sivatagi képben. A továbbiakban is nagyon pozitív üzenetekkel lelkesíti a szkeptikus népet Jesajáhu, és a tizedik mondatban úgy ábrázolja az örökkévalót, mint egy győzelmes harcost. És a tizenegyedik mondatban pedig úgy, mint egy szelíd pásztort. Ugye többféle emberhez is hasonlítja, az örökkévaló nyilvánvalóan nem hasonlít emberhez, de így teszi a proféta megfoghatóbbá az egészet. Nézzük meg akkor a tizedik mondatot. Hiné Adoshem Elokim Bechazak Yavoho Uzro Mosla Lo. Íme az örökkévaló Isten erőben jön. Bechazak Yavo Uzro Mosla Lo. És a karja az, ami az uralkodás lesz neki. Hiné Szecharó Itoho Ufeulatoho Lefanáv. Íme, az ő jutalma van vele, és az ő bére van előtte. Na most ez az a rész, ahol én ezt olvastam, és hirtelenjében nem értettem, hogy mi ez, hogy van egy részt az, hogy szkár ito, ufeulato, lefanav, hogy kétféle módon fejezi ki, látszólag ugyanazt a proféta, hát ez nem lehet véletlen. Mit akar itt mondani? És akkor megnéztem a kommentárt, és azt találtam benne, hogy ez két különböző típusú fizetés. Az egyik ugye, ami vele van, a másik, ami előtte van. Az, ami előtte van, lefanav, az, ami előtte jár, vagyis megcsinálom a munkát, és rögtön megkapom érte a bért, egy ilyen napi díjszerűség, vagy órabér. A másik, olyasmi, mint egy kicsit mai munkaviszonyok között a megbízási szerződés, és az állandó munkahely. A másik, az pedig az, a Szecharó Itó, az pedig egy olyan fizetség, ami vele van, az hasonlít arra, hogy most megcsinálom, elvégzem, és majd megkapom később a pénzt érte. Azt is hozzáteszi a Midrás, hogy az igaz emberek, a cádikimok, ők úgy cselekednek, hogy majd egy jövőbeli jutalmazást várnak. Ezzel szemben a gonosz emberek, a rósék, ők csak akkor csinálnak meg bármit, hogyha azonnal megkapják érte a jussukat, a jogos jussukat. Még érdekesebb ugye, amit erről a Antignosz mond a Misnában, szintén az atyák tanításaiban, a Pirkei Avotban. Ő azt mondja, hogy ne legyél olyan, egyáltalán olyan szolga, aki a javadalmazásért dolgozik. Te dolgozzál csak, akkor is, hogyha nem kapsz érte semmit. Nyilvánvaló, hogy itt az Isten szolgálatáról beszél, és nem arról, hogy dolgozzunk ingyen, és ne kapjunk érte kenyeret, de még ez az értelmezés is egy olyan dolog, amit a későbbiek vitattak. Azt mondja a Midrás, hogy ennek az Antignosz nevezetű tannának, aki egy nagyon komoly oktató volt, egy nagyon komoly tudós, és nagyra becsült, komoly ember, ott ült az óráján két tanuló. Az egyiket úgy hívják, hogy Cádok, a másik az úgy, hogy Bájtusz. És hallották, hogy ezt tanítja nekik a tanár úr, hogy ne várjátok a jutalmat, dolgozzatok akkor is, hogyha nem kaptok érte semmit. És megértik, mert ennyire okosak voltak, hogy most itt az Istenről beszél. Az óra után beszélgetnek, és mondják, hogy te ezek szerint nincsen jutalom? Nincsen. Nem kapunk ezért semmit, mi csak dolgozunk, és nem kapunk semmit, hát akkor menjünk innen el. Hagyjuk itt az egészet. És így, mondja a Midrás, alakult ki két igen komoly hát, szekta a zsidóságon belül, két olyan irányzat, ami már eltűnt, de akkoriban ők komoly hittagadók voltak, és komoly veszélyt jelentettek a zsidóság főára, már ez a Cádukim, és a Bájtuszim, ez a Cadukim, a Cadokeusok, más néven a Szadoceusok néven is ismeretesek. És ők nekik, a Midrás azt mondja, így alakultak ki. Egyetlen egy tanítást hallottak, ami nagyon szigorú volt, és azt félreértették, és megijedtek tőle, és rögtön elkezdték tagadni a Midrás szint először a szóbeli tant, majd ahogy a szóbeli tant tagadták, utána elkezdték az írásbeli tant is tagadni. Tehát ez egy nagyon veszélyes dolog ilyeneket mondani, és ilyeneket tanulni, és amikor ezt tanuljuk, akkor ezt sose értsük így, hogy nem kapunk érte jutalmat. A Rambam azt írja, amikor ezt a részt kommentálja, hogy igaz ez, amit ír az Antignosz, de rá. Mert ő, és az ő nemzedéke egy olyan szellemi magasságban volt, hogy ő dolgozik akkor is, hogyha nem kap érte semmit. Ránk, mondja a Rambam, és ez már az ő nemzedékére is vonatkozik, a saját magára is, mennyivel inkább, tehát ránk, már ez nem vonatkozik. Mi ezt ne így tanuljuk, mi igenis megkapjuk a jutalmat, a fizetséget. Ugyanakkor, amit itt ebben a Jesajáhu mondatban látunk, hogy Szecharo ito ufeulato lefanav, hogy vele van az ő fizetsége, és az ő jussa ő előtte, ezt figyelembe vehetjük, és gondolhatunk mindig erre, hogy ne csak azt fogadjuk el, ami rövid távon javadalmaz. Van olyan ember egyébként, aki úgy foglalja össze az egész tórát, hogy nem szól másról, mint hogy hagyd el a rövid távú jót a hosszú távú jóért. Minden egyes dolog, amit a tórában találsz, azt így is értelmezhetsz, hogy ha most kellemetlen is neked azt, hogy ezt megcsináljad, akkor is tekintsd azt, hogy hosszú távon ez biztos jó lesz. Még a mispátimok, azok a törvények, amik rendelkeznek racionális magyarázattal is. Azok is. Vállald be azt, hogy most egy picit kellemetlen lesz, nem sokára úgyis fizetséged lesz. Szehár, azaz javadalmad azért, amit csináltál. A következő mondatában, a Jesajának a 11. mondatban már egy pásztorhoz hasonlítja ezt az örökkévalót, aki szintén ez egy olyan kép, ami megjelenik a nagy ünnepi liturgiában. Ott már az szerepel, hogy van a pásztornak egy botja, és amikor jön a nyáj, akkor a botja alatt egyenként minden kis juhot megvizsgál, megnéz, és mindenkivel személyesen foglalkozik. És nyilván ez a kép ez azt jelenti a nagy ünnepi liturgiára vonatkoztatva, ugye, ami a megbocsátásról és az elszámolásról szól, hogy mindenkit egyenként megvizsgál az örökkévaló, hiába ő az egész világ ura, akkor is megnézi, hogy én személyesen mit csináltam jól, és mit csináltam rosszul. És ez a kép köszönít vissza szintén ezzel a pásztorral, aki az ölében viszi és tereli végig a sivatagon a nehézségek között a népét. Erről is van egy gyönyörű szép történet, hogy amikor az ember odaáll az örökkévaló elé, az élete végén, az evilági élete végén, az örökkévaló megmutatja neki, nézd meg, ez az az út, amit te bejártál. Nézi az ember, azt látja, hogy ott vannak azok az utak, kanyargós utak, nehéz utak, és a legnehezebb utakon, és végig azt látja, hogy az úton két lábnyom megy végig. Az egyik lábnyom az övé, a másik az örökkévalóé, aki vele volt. És nézi a legnehezebb utakat, ahol meredek, csúszik, minden probléma van, és ott csak egy lábnyomot lát. És azt mondja, Istenként, te ezekben a nehéz időkben nem voltál velem, te engem elhagytál? Mondja, nem. Az az egy lábnyom, amit látsz, az az én lábnyomom. Azokban a legnehezebb időkben, amikor a legnagyobb kihívások voltak, akkor a karomon hordoztalak. És ez ugyanaz a kép, amit itt látunk a prófétánál. Hogy amikor mi is ezt érezzük, hogy egy nehéz időben vagyunk, és tényleg nagy nehézségek között vagyunk, akkor gondoljunk csak erre, hogy milyen lenne, hogyha az örökkévaló nem hordozna még a karján, akkor lenne igazán nehéz. Az ezt követendő mondatokban a próféta végig arról beszél, hogy az Isten, az örökkévaló, mint a természet ura, micsoda egy nagy hatalom. És hogy ez a hatalom egészen biztos, hogy képes lesz arra, hogy megmentsen minket és kivezessen minket a Babilon fogságából, és hazavezessen minket a megváltásra. A 21. mondatban pedig arról számol be, hogy hányféleképpen jöhettünk volna rá arra, vagy jöhetünk rá arra, hogy az örökkévalónak milyen a hatalma. Ugye a klasszikus történet ezzel kapcsolatban az Ábrahám, arról szóló midrás, hogy ő hogyan jött rá arra, hogy az örökkévaló az Isten. Mert egészen addig mindenki azt gondolta, hogy a természetben minden természeti jelenség olyan hatalmas és olyan nagy, és mondjuk, hogyha láttak egy villámlást, az annyival erősebb, mint mi, hogy akkor biztos van egy istene a villámlásnak. Most, hogy istennek hívjuk mondjuk a felelőse, vagy ereje, vagy valamilyen mögöttes erő, ami a villámlásért felelős. És akkor kisüt a nap, és olyan meleg van, hogy elviselni nem lehet, és alig bírják az emberek, akkor van egy istene a napnak is. És így alakultak ki kezdetben a vallások. És ezzel szemben az Ábrahámról pedig azt tanítja a Midrás, hogy kiment reggel, és azt látta, hogy kisütött a nap. Hú, milyen erős a nap. Annak a fénye világít be mindent. Annak a, hát ő még nem tudta, de annak a fényerejét a fotoszintetizálják a növények, és a növényeket eszik meg az állatok, és az állatokat az emberek. Tehát lényegében minden energia napból ered, és akkor biztos a nap. A nap az az Isten. Ő az, akit imádni kell, és ő az, aki irányítja a világnak a folyását. És egész nap imádkozott a napocskához, a kis Ábrahám gyerekként, és eljött az este. Lement a nap, feljött a hold, és ott világított az égen a hold, és ott volt az a sok-sok csillag az égen, és nézte az Ábrahám, hogy hát akkor a nap ezek szerint mégse lehet Isten, mert ő lement, és ez a fehér valami, ez meg feljött, és nézzük meg, hogy milyen hatalmas azt a sok csillagot, ami az égen van, azt mind bevilágítja, és beragyogja az égboltot, és az egész világot betölti, és sokkal hatalmasabb, mint ez az egész föld, amit én itt látok, és ahol én élek, akkor ez az Isten, ehhez imádkozom, és imádkozott egész éjszaka. És megint vége lett az éjszakának, kisütött a nap. Ekkor mondta az Ábrahám, hogy aha, ez nem megy. Valakinek kell lennie, aki irányítja a napot, és irányítja a holdat, és irányítja a csillagokat. Máskülönben egy nagy káosz lenne. Hogyha a nap menne úgy, ahogy ő akar, és a hold úgy, ahogy ő akar, meg a villámlás és minden természeti jelenség, amikben a pogányok akkoriban hittek, meg a bálványimádó népek, a természet erőiben, akkor az egy nagy káosz lenne. Ezért van valaki, aki ezt mind irányítja. Ez nem más, mint az örökkévaló, a seregek ura. Ez a seregek ura, ez egy héber szó. Hashem Tzevaot. A Tzeva azt jelenti, hogy sereg, és mik azok a seregek? A természet erőinek a serege, amit össze kell hangolni. És így is mondják egyébként azok a régi szövegek, amik erről szólnak, hogy a Tzevaim, a seregekhez imádkoztak a régi pogányok, azokhoz a sok-sok természeti erőhöz, amitől ők fügtek. Hát gondoljunk bele, hogy egy régi ember azért másként gondolkodott, mint mi. Ők a földműveléssel, mezőgazdasággal foglalkoztak, ők egész életüket, egész megélhetésüket ettől függött, hogy alakul az időjárás, hogy alakul a természet. És ahhoz, hogy ez működjön, azt a szellemi megoldást tudták csak választani, hogy ezekhez imádkoznak. És ezzel szemben jelent meg az, hogy egy Isten van, és az irányít mindent. És ez a zsidóságnak az alapvetése. Ahogyan az Ábrahám rájött erre, a Midrás szerint, hogy van ez az Isten, úgy idézi föl ezt a Jesajahu proféta a 21. mondatban. Halló, tédő, úhú, halló, tismahú, halló, hugad miros lachem. Ez háromféle lehetséges megismerést sorol fel. Halló, tédő, ú. Nem, de megtudhattad volna. Megtudhattátok volna. Halló, tismau. Nem, de hallhattátok volna. Halló, hugad mi roslachem. Nem, de elmesélhették volna nektek a kezdetektől fogva. Ez a hugad, ez az agada, vagy magid, ez az elbeszélés, elmesélés. Mi ros, ugye kezdettől, a ros az a fej nektek. Ez az, ahogyan rá lehetett volna jönni arra, hogy az Isten irányít mindent. Azt mondja a Radáka Dávid Kimchi, a kommentátor, hogy a TDU az a logika, az amikor az ember magától józan saját gondolkodásával, belátásával rájön, és megtudja. Ahogy az Ábrahám csinálta. Kettes, ez a halló tismau, hallhattad, az azt jelenti, hogy vagy egy könyvet megvettél és elolvastad, vagy egy tanító elbeszélte neked, vagy bárhol hallod. Halló, hugad mi roslachem, ez a hagyományunkra vonatkozik, ez a mi szóbeli hagyományunkra utal, ami kezdetektől fogva szóban terjed, és tényleg elbeszélések útján van. Mind a háromból rájöhettél volna, hogy az Isten az, aki mindent irányít, és ő az, aki az egész földet megalapozta, és ő az, aki ki fog minket vezetni a babiloni Galutból. És ez az a gondolat, amivel a Jesajhu proféta zárja ezt a proféciáját, ez pedig a 26. mondatban van. Szeú marhom enéhehem ureú, mi vará elehe, hamoci vemis pár ceván, lökulám, besém ikrá, merhov onim, veamic koach is lonedár. Azaz, Szeú marhom enéhem, emeljétek fel a szemeiteket, és nézzétek meg az égben. Ure, és lássátok, mi vará éle? Ki teremtette ezeket? És jön rögtön a válasz. Ha mocive mis párceva ám, az, aki kiviszi szám szerint a seregeiteket, a seregeiket, azaz, hogy a Babilóniából, aki a kivezetést meg fogja csinálni, az nem más, mint az égnek és a földnek a teremtője. Le hulám be sémjikra, mindenkit név szerint szólít. Na most itt van két értelmezés, ki az a mindenki, akit név szerint szólít? Név szerint szólítja a seregeket, a zsidókat, akiket kivisz, vagy név szerint szólítja az égi seregeket. Az ugyanaz a cevá, sereg szó, amiről az előbb beszéltünk, hogy a természeti erőket jelenti. És ez elő is fordul az egyik zsoltárban, amit reggel mondunk, pontosan ez, hogy a minden csillagnak tudja a nevét, az összeset név szerint szólítja. Merov onim ve amitzkoach, az ő hatalmas erejétől és bátor hatalmasságától, nagyszerűségétől is lonedár. Senki nem fog elmaradni. Tehát mindenkit haza fog hozni, és el fog jönni a megváltás, és ez az a vigasztalás, amivel a Shabbat Nachamu, a vigasztalás szombatját fogjuk olvasni a Jesajú könyvéből, úgyhogy mindenkinek egy szép szombatot, Gitt Shabbos kívánok, és Skajach!